Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hétfő éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy a tartósan magas hőmérséklet megterheli a szervezetet, különösen akkor, ha az éjszakák sem hoznak felfrissülést. A nyári időszakra fokozott pályafelügyeletet vezettek be a vasúton. Ennek oka, hogy a szerelvények, a sínek és a berendezések nagy része akkor készült, amikor még nem kellett hetekig tartó hőségriadókat elrendelni. Kánikulában a sínek 50-60 fokra melegednek, ez a pálya egyes szerkezeti elemeiben a forgalombiztonságot veszélyeztető maradandó alakváltozásokat okozhat a hőtágulás miatt. A rendkívüli szárazság következtében erdőtüzek tombolnak Németországban, már embereket is evakuálni kellett. A tűzoltók kedd óta küzdenek a lángokkal több tartományban, mindenekelőtt 100 országban, ahol a földben lévő régi lőszerek akadályozzák a rendkívüli erőfeszítéseket. A szárazság miatt a helyzet nehéz, de már májusban felállították az aszályvédelmi operatív törzset, akkor biztosították azt a 4 milliárd 700 millió forintot, ami a gazdáknak jelentős segítség, hangzott el a kormányinfón. Ezen kívül mintegy 10 milliárd forint értékben a gazdáknak ingyen adják a vizet, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter, hozzátéve, hogy ezt Brüsszel támadja, de kitartunk mellette. Nehéz időszakban az ingyenes víz biztosítása a versenyképesség szempontjából is rendkívül előnyös, tudatta Gulyás Gergely. A kormány elfogadta a 3%-os kamatú otthon start támogatási programot, hangzott el Orbán Viktor miniszterelnök korábbi bejelentése a kormányinfón. A Demián Sándor program részeként már az évelején felvetődött az otthonteremtés fontossága, akkor határoztak, hogy célzott programokat hirdetnek az első lakáshoz jutás megkönnyítésére. Maximum 50 millió forintot lehet majd felvenni, 10%-osan résszel, legfeljebb 25 év futamidőre. Az otthonstart hitel más családi kedvezmény igénybevétele mellett is felvehető lesz szeptembertől. Mi Ukrajnát nem szeretnénk az Európai Unió tagjainak sorában látni, azt a Vox 2025 során megnyilvánuló népakaratot, 2 millió egyirányú és világos véleményt nem lehet lesöpörni az asztalról, mondta Gulyás Gergely. A legutóbbi NATO csúcs alapvetően tért el a korábbiaktól, azáltal, hogy az Egyesült Államok új vezetése és új elnöke teljesen világossá tette, hogy Ukrajnának a jövője nem a nyugati katonai szövetségben van, erről is beszélt a miniszter. Közös cél, hogy a kölcsönös bizalomra épülő jószomszédi viszonyt a 21. század kihívásai mellett is mindig tartalommal töltsük meg, mondta Súlyog Tamás Pozsonyban, miután megbeszélést folytatott Peter Pellegrini szlovák államfővel. A magyar köztársasági elnök hozzátette, a megbeszélésen kiemelt figyelmet fordítottak a kétoldalú kapcsolatokra és a regionális együttműködésre. A két ország egyik kiemelt közös pontja az energetika, főként a gázipar és a nukleáris energia területén, mondta Peter Pellegrini. Hozzátéve, hogy azt a hiányt, amelyet a gázszállításnak az évelején Ukrajna irányából történt leállása okozta, nagyrészt éppen a magyar-szlovák gáz interkonnektor révén sikerült pótolni. A Repower EU kezdeményezés veszélyezteti mindkét ország energiabiztonságát és a térség gazdasági stabilitását, jelentette ki. 17 magyar és két tanítási nyelvű oktatási intézményt zárna be és vonna össze a szlovák kormány anélkül, hogy arról egyeztetett volna a helyi oktatási bizottságokkal vagy megyei képviselőkkel, írta meg a Napunk szlovákiai magyar portál a birtokukba jutott dokumentumokra hivatkozva. Van olyan járás, ahol 9-ből 6 magyar intézményt összevonnának, olvasható a cikkben. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk a folytatásban is, de hideg front érkezik, amely mentén főként az északi középhegység és az Észak-Alföld térségében alakulhatnak ki záporok, zivatarok, megélénkül többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17, napközben aztán 32 és 37 fok között alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Leo pápa fogadta Giorgia Meloni olasz kormányfőt. Ez volt az első hivatalos találkozó a Vatikánban. Interjú Németh László bíboros belgrádi érsekkel, az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának alelnökével a pápai audienciáról. Árnyalt képet rajzoltunk a Szentatyának az Európai Egyházról. Szomjúság. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra. Leo pápa fogadta Giorgia Meloni olasz kormányfőt. Ez volt az első hivatalos találkozó a Vatikánban. Szerdán délelőtt fogadta audiencián 14. Leo pápa Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt és kíséretét. A politikus ezt követően tárgyalt Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel. A főbb témák a közös elkötelezettség a békéért Ukrajnában és a Közel-Keleten, valamint a gázai humanitárius segítség voltak. Ez volt az első hivatalos audiencia 14. Leo pápa és az olasz kormányfő között, aki június 24-én és 25-én részt vett Hágában a katonai kiadásokról tartott NATO csúcson. A Szentatya rajta kívül fogadta még szerdán délelőtt Luis Antonio Tagle és Paul Emil Cserik bíborosokat, a Vatikáni Pénzintézet a JOR bíborosi bizottságának tagjait, az ukrán görög-katolikus egyház színódusának püspökeit, valamint Emin Erdogánt, a török elnök feleségét. Leo pápa és Giorgia Meloni korábban már találkoztak egymással. Május 18-án a beiktatási szentmisén, majd június 21-én a politikusok jubileumán, ahol egy rövid köszöntés erejéig a politikus megkérdezte, hogy elrendezkedette már hivatalában. Még ezt megelőzően május 15-én telefonon beszéltek egymással, az olasz miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint az Oroszország és Ukrajna közötti lehetséges béketárgyalásokról. Ezúttal is Ukrajnáról egyeztetett az olasz kormányfő a pápai audiencia után a Vatikáni Államtitkárságon, Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A CVS hangú találkozókról kiadott szentszéki közlemény arról tájékoztat, hogy a felek elégedetten állapították meg a szentszék és Olaszország közötti jó kapcsolatokat. Kiemelték az ukrajnai és közel-keleti békéért tett közös erőfeszítéseket és a gázai humanitárius segítséget. Ezután a kétoldalú kapcsolatokat érintő kérdésekről, az egyházat és az olasz társadalmat illető témákról cseréltek véleményt. Interjú Németh László bíboros belgrádi érsekkel, az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának alelnökével a pápai audienciáról. Nagy szeretettel, örömmel és tisztelettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió munkatársai és hallgatói nevében.
Köszönöm szépen, én is szeretettel üdvözlök mindenkit.
A mostani beszélgetésünknek az ad aktualitást, hogy a napokban fogadta a Szentatya az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának vezetőségét, és így Németh László bíboros urat, mint alelnököt is. Úgyhogy elsőként arról szeretném kérdezni, hogy hogyan zajlott ez a találkozó, és miről beszélgettek a Szentatyával.
Köszönöm szépen az érdeklődést. Tudjuk, hogy Európa egy nagyon fontos része a katolikus egyháznak, épp úgy, mint a többi kontinens, habár én nem mindig túl alázatosan, de azt mondom, hogy Európa még mindig egy nagyon fontos szerepet játszik a katolikus egyházban. Hiába mondjuk sokszor, hogy fáradt, meg valahogy nem tudja, mit csinálja, meg pár országban kezd a katolikus hit és a kereszténység eltűnni, ami ugyancsak valóság, de nem Európában, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. Tehát a mi elnökségünk rendszeresen találkozik a Szentatyával, ugyanis a kontinentális püspöki intézményeknek van egy bizonyos összefonódása a vatikáni irodákkal, dikasztériumokkal, különösen az államtitkársággal, és az államtitkárságon belül is az államokkal folytatott tárgyalásokban nagyon fontos az információcsere és közös pasztorális munkák támogatása. Természetesen a diplomaták és a vatikáni központ másképp csinálja, mint mi, akik helyben dolgozunk, de nagyon fontos, hogy összejöjjünk és beszélgessünk. Ilyen értelemben az elnökség mindig találkozott Ferenc pápával, előttem más pápákkal, tehát ez hozzátartozik a rendhez. A találkozó össze tudom hasonlítani, mert Ferenc pápával többször találkoztunk, és most először Leó pápával, és azt kell mondanom, hogy van egy kis különbség, ugyanis Leó pápa, mielőtt megválasztottuk volna a pápának, a püspöki dikasztériumnak volt a prefektusa, tehát annak a vatikáni minisztériumnak volt a vezetője, amely felelős a püspöki konferenciákért, nem csak egyenként, államonként, hanem a kontinentális szervezetekért is. És ez nagyjából megkönnyítette a beszélgetést. Tehát nagyon sok mindent, amit a Ferenc pápával be kellett mutatni mindig, hogy mi van, hogy van. Itt bizonyos értelemben egy kontinuitásról tudunk beszélni. Ő 2 évig volt a püspöki dikasztérium vezetője, és ilyen feladatkörben tavaly Belgrádban is volt, 3 napig. És pont itt volt tavaly az éves nagy találkozója a tanácsnak, és részt vett ezen a tanácsülésen, tehát tudja már, ismeri az embereket, az egyik, tudja, hogy milyenek a fő feladataink, és hogy milyen irányban mozgunk, és a másik, hogy nagyon sok évig élt Európában. Úgy, mint az Ágoston rendi generális, vagy egyetemista, tehát hosszabb, sokkal hosszabb ideig volt Európában, mint Ferenc pápa, aki valójában csak látogatónként járt errefelé, és nem ismerte annyira az adottságainkat. Ilyen értelemben jó beszélgetés volt, több időt tudtunk szentelni konkrét kérdéseknek. Mi bemutattuk a tanácsnak a munkáját, a terveinket még az idei évre. Ő pedig adott egy bátorító rövid beszédet, hogy merjük folytatni tovább az evangelizációs munkát Európában, és vállalni a kihívásokat. Én, amikor felszólaltam, rámutattam arra, hogy amióta a CCE-nek az alelnöke vagyok, a tanács alelnöke, nagyon sok országban jártam, de egyébként is azáltal, hogy sok helyen dolgoztam, meg tanítottam, és beszélek nyelveket, nagyon sok országot Európában látogatok. Mind a két oldalon, ha szabad ezt így mondani, az, amely úgy számít, hogy valamikor a posztszocialista vagy kommunista államok, de a nyugati államokat is. És nagyon fontos számomra, hogy árnyaltan beszéljünk a mai európai helyzetről. Ugyanis nagyon sokszor azt hallom, hogy Nyugat-Európa tönkre megy, meg nincsenek keresztény értékek, meg mindenféle más dolgok történnek, ami részben igaz, de csak pár ország. És azokban az országokban is, ahol ez előfordul, nagyon erős új hullámok keletkeznek, amelyek azt jelentik, hogy nagyon sok fiatal tér vissza az egyházba. A francia egyházban több mint 50 000 felnőtt keresztelkedés volt most húsvétkor. Londonban kb. 20 000. És máshol is vannak jelek, hogy a fiatalok visszatérnek az egyházhoz és a valláshoz, akkor is, ha nem olyan számban, mint mi azt elvárnánk. Tehát ez biztos, hogy benne van. Tehát gondolom, hogy a népi egyház, ahol az egész kultúra keresztény szellemmel volt átitatva és értékekkel, valahogy sok országban ez már passé, tehát már ez nem nagyon fog visszajönni, de másrészt pedig, amit mondtam, hogy más országokban is járok, a posztkommunista volt országokban, a vallás továbbra is virágzik. Tehát egy-két kivétellel, most nem szeretnék erre kitérni, hanem kitérek arra, hogy például az ortodox egyházak mindenhol virágoznak. Hihetetlenül aktív életet folytatnak, akkor is a másképp, mint mi. Tehát nincs az a társadalmi érdekeltség és társadalmi igazságért való harc, mint a katolikus és protestáns egyházakban. Az ortodoxia másképp éli meg a vallását, a feladatát, a szerepét, de ha megnézzük a templomaikat, én itt Belgrádban rátekintésem van minden nap teli vannak a templomok. És itt nem azt mondanám, hogy idősebb személyek mennek, vagy nyugdíjasok, hanem fiatalok, gyerekekkel, és minden liturgia jól látogatott. Tehát ez nagyon szép. De ezt tudnám elmondani Bulgáriáról, jártam nemrég Romániába, ugyanaz a helyzet. Ukrajnáról nem is beszélek, tehát Oroszországban is teli vannak a templomok. Van egy hatalmas ilyen érdeklődés a vallás iránt, és ez is Európa. Tehát ezt nem szabad elfelejteni. Tehát mikor Európáról beszélünk, az nem csak az a pár nyugat-európai ország, amelyben lehet, hogy válságban vagyunk, vagy a katolikus egyház, de ez is Európa. Tehát Lengyelországban is most voltam nemrég, ahova a Szent Atya küldött mind különleges küldöttét. Az egyik püspökség ünnepelte 950. alapítás évfordulóját, ami egy fantasztikus, 950 év, és egy hihetetlen élő, dinamikus egyházzal találkoztam, ahol tényleg csoportok vannak, fiatalok, szentségimádás, karizmatikus ima volt az ünnep keretében, és börtönben is voltam, ezért bent lakó a börtönben, és körülbelül 80-an eljöttek a szentmisére, énekeltek, olvastak, részt vettek, fele áldozott is, tehát vannak dolgok, amik tényleg történnek, és vannak, tehát nagyon fontos, hogy próbáljunk egy kicsit másképp nézni Európára, és ezt mondtam a Szent Atyának, amit ő ugyancsak azt mondta, hogy nagyon jó, és ezt folytassuk tovább, tehát ezt a megkülönböztető figyelmet szentelni különböző csoportoknak, nem egyben leírni az egészet. De hogyha nézzük magát Európát, akkor Európa még mindig a legnagyobb kontinens, és a legerősebb része a katolikus egyháznak, ahol katolikus egyetemek vannak, iskolarendszer, nevelési rendszerek, intézmények, és most valljuk meg őszintén, pénz is még nagyon sok van. Tehát ha azt mondjuk, hogy nyugaton lehet, hogy kevesebb pénz van, én ismerem a lengyel helyzet, a lengyel egyház lassan, de biztosan felvergődte magát az egyik legnagyobb jótevők közé. Az egy 34 milliós katolikus egyház, és tudjuk, hogy Lengyelország tényleg szárnyal az Európai Unióban, és a fejlettsége hihetetlenül magas, és a bérek is nagyon magasak, és az emberek még mindig adakoznak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy észrevegyük, hogy ha valahol lehet, hogy valami kisé kevesebb is, másik helyeken meg van, annál több. Tehát Európa az egy nagyon nagy kontinens, nagyon sok kultúrával, nagyon sok nyelvvel, nagyon sok tradícióval és szokással, de egyben egy olyan kontinens, amely tényleg tud valamit nyújtani az egyháznak. Ez nem az, ami volt előtte, de szerintem ez egészséges is, és ezt mindannyian, akik ott voltunk, találkozunk, aláhoztuk, hogy minden kontinens más, és egy kontinensnek sincs az a lehetősége, ami volt 100 évvel ezelőtt, amikor még a különböző politikai adottságok miatt egy egyház tudta uralni a világegyházat. Legyen ez az európai kontinens, vagy csak az európai kontinensnek a nyugati része. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy lássuk konkrétan, hogy változik az európai egyház, vannak hatalmas kihívások, de még mindig van egy nagy kapacitás, amit ki lehet használni. És erre kért minket a Szent Atya, hogy ezt próbáljuk mindenképpen folytatni tovább.
Kedves hallgatóink, Németh László bíboros belgrádi érsekkel készült interjúnk második részét pénteki adásunkban hallhatják. Szomjúság. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
Az évközi 14. vasárnap evangéliumi részének szemlélése három üzenetet közvetít számomra. Az első üzenet így hangzik. Ahová Jézus el akar érni, oda elküldi mindig az ő tanítványait. A Teremtés könyve 10. fejezetének leírása szerint a vízözön után Noé fiainak, Szemnek, Kámnak és Jáfetnek 72 utóda volt. Az ószövetségi ember ezt úgy értelmezte, hogy akkor 72 féle ember 72 féle nép él a Földön. Ha abból indulok ki, hogy Jézus tudatosan tesz szimbolikus cselekedeteket, akkor meg lehet, hogy ezért küld ki 72 tanítványt, hogy ennek fényében megértesse mindenkivel, hogy ő mindenkiért jött, nem csak egy népért. Mindenhová el akar érni, ezért küldi tanítványait, miután magához hívta és kipeszte őket. Márpedig tanítvány csak az az ember lehet, aki már találkozott ővele, bármilyen életállapotban is éljen. Az élő Jézussal való személyes találkozás alapfeltétel. Ha ez a találkozás nem történik meg, akkor a róla szóló beszélgetés hiteltelenné válik. A teológia is, mint Istenről szóló beszéd, és így, mint tudomány, csak akkor képes hatást gyakorolni a mindennapi életre, ha nem csak szavakkal, hanem főleg és elsősorban életpéldával közvetítjük az üzenetet. Valahogy úgy van ez, mint amikor egy emberen érezni lehet, hogy szereti-e azt, amit tesz, vagy csak kínlódás, kínszenvedés az egész. Az életben csak akkor lehetek igazán boldog, ha szeretettel teszem, amit teszek, sugárzó arccal, csillogó szemekkel. Akkor már a szavak másodlagossá válnak, mint a szép kis történetben, amikor egy kislány hazajött a szomszédasszonytól, akinek 8 éves kislánya nemrégen hunyt el tragikus körülmények között. Mit keresel ilyenkor a szomszédasszonynál? Van annak elég baja, te nem hiányzol neki, vonták felelősségre a szülők. Azért mentem át, válaszolta a kislány, hogy megvigasztaljam a nénit. Hát gyereklétedre ugyan, hogyan tudod megvigasztalni a bánatos asszonyt, kérdezték tovább. Az ölébe ültem, és vele sírtam, hangzott a kislány válasza. Ez a gyermeki válasz emlékeztet arra a kezdeti tűzre, amely mindannyiunkban ég, s aztán el tud szunyadni, ki tud aludni. Ilyenkor jó lenne, ha emlékeztetnének bennünket Presser Gábor egyik dalának sorai. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál, hol van a tűz? Hol van az a mindig sóvár régi láz, az a régi égi láz? Igen, az az égi láz, ami nélkül csak fásultan lehet élni. Mi okozza az elfásultságot? Talán az, hogy a kapott erőt nem arra használom, amire valójában kaptam. Mindenki másra kap képességet és erőt, s mégis sokan, amikor felfedezik magukban, maguknak tulajdonítják, kisajátítják. Tovább kell adnom, ami bennem megszületik. Nem mindig azt, ami bennem van, mert az nem mindig jó. Ha gonoszság van bennem, akkor azt fogom továbbadni. Ha öröm, akkor azt. A második üzenet. A tanítványoknak Krisztus békéjét kell vinniük, s nem a magukét. Az erőltetett béke ideig, óráig tart. Persze nem mindenki örül Krisztus békéjének, mert az felzavarja álnyugalmát. Ilyenkor a béke visszaszáll arra, aki közvetíteni akarja, és akkor a port is le kell rázni a lábról, mert az nem más, mint a békétlenség pora. Nem szabad magamra engednem ezt a fajta port, hogy eluralkodjék rajtam. A harmadik üzenet, az erőviszonyok nem egyformák. Bárányként menni a farkasok közé. A szelíd báránynak kell a vérszomjas farkast megszelídíteni. Nincs kényszer. Illetve ha az van, akkor az nem tud hosszú távon működni. Ennek szemléltetésére Jacques Löw atyának van egy szép története. Hogyan lehet megitatni egy szamarat, amelyik nem szomjas? Agyon is ütheted, mondja. A csacsi nem fog inni. Egyetlen megoldás lehetséges. Keresni kell egy olyat, amelyik szomjas. Oda kell állítani a nem szomjas csacsi mellé. A nem szomjas csacsi, látva, hogy ez milyen jó ízűen iszik, talán ő is megkóstolja az éltető vizet. Ez hiányzik a világnak. Sokszor nem látszik rajtunk, hogy élvezzük a hitünket, s hogy örülünk is, ez boldoggá tesz. Mert ha látnák rajtunk, akkor bizonyára többen lennének kíváncsiak, és megkóstolnák az evangélium éltető vizét. Jézus mindenkit küld, mert a munkás kevés, és az erőviszonyok sem egyformák. Legyek Istenre szomjas, hogy más is megszomjazzon.
Szomjúság. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a testi-lelki fáradtságról és a pihenésről beszélget Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel. Műsorunk a 2024. június 27-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádió hallgatókat. Ha minden igaz, akkor ennek az évadnak, ennek a sorozatnak az utolsó rádió műsorával a nyári szünet előtt. Tulajdonképpen talán érdemes egy kicsit arról beszélgetnünk, így zárásként, amire most már mindenki gondol valamilyen szinten, a pihenésről. És a pihenésnek a fizikai és a lelki oldaláról, hiszen a pihenést azt nem csak úgy lehet megközelíteni, mint nyaralás, vagy kirándulás, vagy szabadság, hanem a pihenést többféleképpen is meg lehet fejteni, több irányból ki lehet bontani ezt a fogalmat, hogy pihenés, és most egy kicsit megnéznénk a Bibliát és Jézus életét, hogy vajon neki fontos volt-e a pihenés, és amikor a tanítványairól van szó, hogy számukra vajon volt-e pihenési lehetőség, és számunkra, mint Krisztus tanítványai, erkölcsileg hogyan is hat a pihenés, mint olyan, hogyan kell, hogy ez megjelenjen a mi keresztény életünkben. Számotokra mit jelent a lelki pihenés? Most először nézzük a lelki oldaláról, hiszen testileg ugye mindenki másképp pihen, mindannyian másképp vagyunk összerakva, más igényeink vannak, de lelkileg mit jelent a lelki pihenés? Kell-e, fontos-e az embernek az, hogy lelkileg is pihent, kipihent legyen?
Nagyon fontos az, hogy az ember lelkileg is kipihent legyen, ne csak fizikailag. Például, hogy tudunk lelkileg pihenni, vagy én hogy tudok, amikor nálunk egész napos szentségimeles, vagy bármilyen szentségimeles, általában mind igyekszem megragadni az alkalmat, hogy ott legyek, mert az oltári szentség előtt olyan békét és nyugalmat szoktam érezni, és szerintem nem én vagyok vele egyedül, hogy az nagyon-nagyon nagy pihenés az én idegrendszeremnek is, és teljes feltöltődés az, hogyha Jézussal lehetek. És szerintem a tanítványoknak is ez lehetett, hogy volt, hogy ugye Jézus a tanítványokkal volt együtt, tehát csak ők voltak, nem volt ott a nép igazából a tömeg körülöttük, és ugyanez, hogy akkor nincs körülöttünk tömeg, hanem igazából ketten vagyunk Jézussal, és tudok ráfigyelni, hogy mondta ez a bácsi, aki egyszer szentségimádáson volt, hogy én nézem őt, és ő néz engem igazából. Hát persze ez egy magasabb szint, de valahogy így gondolom.
Nekem is ez jutott eszembe egyébként, meg leginkább az, hogy az elcsendesülés az, ami szerintem nagyon nehéz mindannyiunknak, és ezért is van szükség arra, hogy megpihenjünk. És nekem mondjuk ezeken túlmenően például óriási feltöltődést adott lelkileg a múltkor, amikor voltunk Csíksomjón az zarándoklaton. Tehát hogy az még egy plusz, nem csak élmény, hanem lelkiekben nagyon-nagyon tud építeni. Úgyhogy ez nagyon fontos, főleg úgy, hogy szerintem akinek ugye minden nap megvan egy megszokott ritmusa az életének, abból kizökkenni egy picit mindig jó, mert egy kis megállást teremt a mindennapokban.
Ez így van, nekem is a csíksomjói zarándoklat nagyon-nagyon sokat jelentett. Azért az inkább fizikai is, és lelki értelemben is. Tehát, hogyha úgy én nekem a mindennapokban az a feltöltődés, hogyha az oltári szentség előtt lehetek egy kicsit, vagy akár sokat is. Ugye egyébként így, mert a zarándoklatok mindig nagy feltöltődést adnak, nem feltétlenül mindig pihenésre, fizikálisan azért elfáradtunk, mire a nyerekbe felértünk. De azt gondolom, hogy mindenképpen szükségünk van egy plusz feltöltődésre a pihenés után, és általában a zarándoklatok, lelki gyakorlatok ezt adják meg nekünk.
Igen, ugye a pihenésben mindig különbséget teszünk az aktív pihenés és a passzív pihenés között, és ugye a szakemberek általában ezt úgy szokták meghatározni, hogy passzív pihenés az, amikor keveset vagy egyáltalán nem mozgunk, például egy helyben ülve olvasunk, zenét hallgatunk, vagy éppen imádkozunk. Ugye ez a szemlélődő, csendes imádságra gondolás tulajdonképpen, amikor nem beszélünk, nem felolvasunk a Bibliából vagy különböző imakönyvekből, hanem teljesen elcsendesedve, mozdulatlanul a szemlélődés vagy a csendes imádság, a meditáció formáját alkalmazzuk az imádságban, az elmérkedésnek, az elmérkedő imádságnak a formáját, és ugye van az aktív pihenés, amiközben mozgunk, de lényeges része az, hogy teljesen más mozgásformát alkalmazunk, mint a megszokott mozgásforma, ilyen például a túrázás, biciklizés, kirándulás, úszás, vagy éppen az említett zarándoklat, ami nem egy mindennapos mozgásforma, hanem a mozgásnak egy teljesen más formája. Ferenc pápa is beszél a pihenésről, és azt mondja, hogy az igazi különbség a tényleges pihenés és a hamis pihenés között az, hogy mindig tudnunk kell azt, és látnunk kell azt a különbséget, hogy mit, miért teszünk, ugye a lényegét, a pihenésnek a lényegét. A mai társadalom szomjúhozik a szórakozásra és az ünneplésre, mondja a pápa, aki rámutat arra, hogy meg kell tanulnia a mai embernek kiszakadni az állandó pörgésről. Így mondja a katekézisében a pápa, az életről ma uralkodó felfogás szerint a tevékenységen és az elkötelezettségen van a hangsúly, nem a menekülésen. Arra figyelmeztet, hogy ezzel a mentalitással egy olyan kielégületlen élet felé csúszunk, amelyben a szórakozás elkábít, nem pihentet, elidegenít és ténylegesen a valóságtól való menekülést jelenti. Hát azt mondja a pápa, hogy ha valaki rosszul pihen, akkor tulajdonképpen nem is pihen, hanem elmenekül a valóságtól. Vajon ez mit jelent szerintetek így a hétköznapokban? Láttok-e ilyen embereket, vagy erre példákat, amivel ezt meg tudnánk jobban világítani?
Hát szerintem azért, hogyha megnézzük, akkor a legtöbb embernek, vagy a legtöbb fiatalnak inkább ezt mondanám első körben, az a szórakozás, vagy az a úgymond pihenés hétvégén, hogy különböző bulikba jár, vagy fesztiválokra, ami persze nyilván nem lenne ez probléma, ha nem erről szólna az élete, hogy minden hétvégén csak e körül forog a gondolata is. Emellett nem is fér bele már más, mert ott annyira intenzív impulzusok érik, meg esetleg különböző ilyen tudatmódosítószerek, amik után nem igazán marad másra már se energiája, sem lehetősége tulajdonképpen.
Igen, én is így látom, hogy Timi, tehát pláne az iskolában, ugye, hogy a gyerekek alig várják, hogy buliból buliba esessenek ugye hétvégén, és igazából a rengeteg alkohol, ami ugye nem csak, hogy meg a drogok, ugye tudatmódosítószerek, hanem igazából a szervezetet is megterhelik, az idegrendszer, aminek pihennie kellene, picit nyugodtabbnak kellene lenni, ez egyáltalán nem valósul meg, és folyamatosan hajszoltá válnak, kialvatlanná válnak, idegesek lesznek, tehát gyakorlatilag a pihenésnek teljesen az ellentéte ez a fajta szórakozás.
De egy kicsit én azt látom, hogy a felnőttek világában is hasonlóképpen van, hogyha valaki szórakozni akar, azt mondják, hogy elmegyünk, iszunk, haverokkal sütögetünk, jól berúgunk, aztán levezetjük a feszültséget, de igazából másnap ugyanolyan feszültek maradnak, hogy ez miért van szerintetek, hogy a felnőttek sem tudnak igazán pihenni?
De azt gondolják, várják a problémáik megoldását, ez egy menekülés igazából, menekülés a szerekbe, vagy az evészet, vagy az ivászat, vagy bármi pótcselekvésbe való menekülés, ami nem adja meg a várt fordulatot, hogy megoldódjanak a problémák. Tehát sokkal másabb az, hogyha úgy szórakozik valaki, hogy mellette hívő, és ugye a pihenését is fel tudja ajánlani Istennek. Akkor abban is ő vezeti.
Azt mondja a pápa, hogy az ember még soha nem pihent annyit, mint ma, de még soha nem tapasztalt annyi ürességet, mint ma. Vannak lehetőségek a szórakozásra, a kimozdulásra, a világjárásra, a világméretű utazásokra, de ez a sok minden nem adja meg a szív teljességét. Igazából nem nyújtanak igazi pihenést. A harmadik parancsolat szavai segítenek nekünk, mert megmutatják, hogy mi is a pihenés valójában. Ez a parancsolat indítékot ad. Az Úr nevében való pihenésnek pontos oka van. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, olvassuk a Bibliában a Teremtés könyvének első fejezetében. Így kezdődik a nyugalom napja, amely Isten öröme mindazért, amit teremtett. A szemlélődés és az áldás napja. Ugye a harmadik parancsolatot mindannyian ismerjük, az Úr napját szenteld meg, így szoktuk fordítani. A harmadik parancsolat szerint tehát mi is a pihenés? A szemlélődés, a dicsőítés, nem pedig a menekülés. Ez az az idő, amikor rátekintünk a valóságra, és azt mondjuk, hogy milyen szép ez az élet. Isten kinyilatkoztatja, hogy a pihenéshez az embernek valójában nem a valóság elüli menekülésre van szüksége, sokkal inkább olyan pihenésre van szüksége, amely a valóság áldása. Ugye, hogyha ma valaki nyaralni és pihenni akar, akkor legtöbben azt mondják, hogy csak el innen, jó messzire elmenekülni, elutazni nagyon-nagyon messzire, és nagyon sokan azt hiszik, hogyha elutaznak nagyon messzire, eltöltenek ott pár hetet, vagy jó pár napot, és hazajönnek, akkor minden megoldódik. És ugye az előbb is ezt említettétek, és említettük, hogy nagyon sokan egy-egy nyaralástól várják a problémák megoldását, ha valamilyen feszültség van a családban, ha valamilyen feszültség van a munkahelyen, vagy az emberi kapcsolatok megromlanak, akkor utazzunk el, és akkor majd minden rendben lesz, amikor hazajövünk. És hát amikor az ember hazajön, akkor ugyanúgy talál mindent, mint ahogy itthon hagyta, és semmi nem lett jobb. Igazából is a nyaralás alatt is nagyon sokszor az ember csak a saját feszültségén rágódik, mert azt gondolja, hogy ez mindent megold. És azt mondja a pápa, hogy egyáltalán nem így van, tehát nem az utazás, vagy nem a világjárás fogja megoldani a problémáinkat, mert ettől még, hogy bejárjuk az egész világot, tulajdonképpen a szív üres marad. És azt mondja, hogy az igazi pihenés az, amikor az embernek a lelke is pihen. Ti éreztétek-e már valaha azt, hogy a lelketek fáradt? Vagy csak testi fáradtságot tapasztaltatok az eddigi életetekben?
De én nagyon sokszor éreztem azt, hogy a lelkem fáradt. Inkább.
Milyen érzés az, amikor valakinek fáradt a lelke?
Hú, hát ezt nagyon nézik körbeírni. Igazából, amikor azt érzem, hogy az imádságban is, és minden jó cselekedet már nem igazán szívből megy, nem az Istenért megy, hanem csak úgy céltalanul teszem, tehát úgy megszokásból már. Tehát olyan futószallagszerűen mennek a dolgok, és nincs mögötte lélek, nincs mögötte olyan elszántság az Isten felé.
Timi, te hogy látod, hogy akár a saját életedben, vagy a környezetedben van-e ilyen lelki fáradtság, vagy szerinted ez mit jelent, hogyan mutatkozik meg?
Hát, amit Krista elmondott, az egyébként nagyon érdekes. Én azt tapasztalom, hogy nálam ez akkor szokott nagyon előjönni, amikor egyszerűen nem tudok már arra sem koncentrálni, ami igazán fontos lenne. Tehát, amit elmondott ő is, hogy nem tudok az imádságra figyelni, hanem nem is az, hogy rutinná válik, de hogy a mindennapokban nem úgy jelenik meg, mint ahogy kellene. És akkor én erre mindig azt gondolom, hogy ugye megpróbálom végig gondolni, hogy mi az, amit ugye kérhetek a Jóistentől, hogy segítsen nekem visszatalálni oda, és akkor ez így szépen az ima erejével, meg szerintem azzal, hogy megvizsgálom azt, hogy esetleg, hogy én miben hibáztam, vagy hol lehet az, amiben nekem javítanom kéne, vagy amivel én hozzá tudok ehhez járulni. Ez így visszarázódik előbb vagy utóbb. De egyébként tényleg igaza van Krisztának, hogy nagyon, én legalábbis nagyon rosszul élem meg, mert saját magamon nyilván ezt már így külső jelekként is észreveszem, hogy türelmetlenebb vagyok, hogy nem tudok másra sem odafigyelni, mert tudom, hogy valami nincs rendben belül. És akkor ez általában odáig szokott vezetni, hogy ne akkor érzem, hogy van egy pont, amikor már le kell ülni az embernek, és önmagával is számot kell vetni. És szerintem egyébként, amit mondtál az elején, hogy sokan elmenekülnek, pontot hibáznak, mert el lehet menni, és ez szerintem nem is baj, hogyha az ember kiszakad bizonyos ritmusból, vagy egy bizonyos megszokásokból, csak kell arra időt fordítani, hogy elgondolkozzon azon, miért történhet vele, vagy miért történnek vele folyamatosan, vagy akár egy nagyobb rossz dolog. Tehát, hogy mi az, amiben esetleg neki változtatni kell. Nyilván ez nem egy kellemes dolog, mert önvizsgálatot, meg önértékelést tartania az embernek, és egy tükröt, akár a lelki dolgai felett, ez egy borzasztó nehéz lépés szerintem, és erre nagyon nagy lelki erő is kell. És ha Jóisten segítségül hívjuk, akkor viszont sokkal könnyebben fog menni az első lépést megtenni, utána pedig szépen haladni lehet az úton. De el kell határoznia magát az embernek.
Egy kicsit azt érzem, hogy igen, tehát ahogy mind a ketten beszéltetek erről, mind a ketten azt állítjátok, hogy a tapasztalataitok alapján, hogy a belső fáradtságnak ugye vannak külső jelei. Nem tudom, én azt érzékelem, hogy nagyon sok ilyen jel van ebben a világban, tehát nagyon sok helyen találkozhatunk lelkileg megfáradt emberekkel. Tehát bemegyünk egy boltba, nagyon sokszor a pénztáros ideges, feszült, oda csapja a terméket, aztán elmegyünk a villamosra vagy a buszra, vagy a bármilyen helyre, ahol sok ember egyszerre megmozdul és megjelenik, ideges a buszvezető, ideges a villamosvezető, ideges a takarító, ideges a szomszéd, sokszor egymásnak feszülnek jó barátok, jó szomszédok, vagy egyszerűen ismeretlenek az utcán, kiabálnak egymásra, idegesek a sofőrök, nyomják a dudát, integetnek, bemutatnak a másiknak, ész nélkül előznek nagyon sokan, vagy egyszerűen a feszültségüket, az idegességüket a vezetésben próbálják levezetni, vagy sokan hazamennek, és a családjukon próbálják levezetni a feszültséget, valamivel megbántották, aztán otthon az asszony, ugye a feleség, vagy a férj kapja meg a fekete levest, vagy a gyerekeken ugye próbálják levezetni a feszültséget, akár dühösen, akár kiabálással, vagy bármi mással. Tehát nagyon-nagyon ilyen lelkileg fáradt világot élünk, és valahol ez érthető. Hiszen nagyon sok csalódás éri az embereket, és nagyon sok ilyen hibás és nehéz helyzetbe kerülnek bele, amiből aztán hiába próbálnak kijutni, és halmozódnak ezek a rossz élmények. Ezért is nagyon fontos az, hogy megtanuljuk azt a fajta pihenést, amiről Ferenc pápa beszél, aki azt mondja, hogy nem véletlen a heti pihenőnap középpontjában a hálaadásnak kell állni. És ott van a harmadik parancsa 10-ből, hogy az Úr napját szenteld meg, erre mind a testnek, mind pedig a léleknek szüksége van. Azt mondja Ferenc pápa, hogy a pihenőnapok nem véletlenül vannak az életünkben. Ezek a napok segítenek arra, hogy rácsodálkozzunk, hogy milyen szép ez az élet. Azt mondja, még egyszer megismétlem, amit az előbb olvastam, hogy nem az a lényeg a pihenésben, hogy az ember elmeneküljön a valóság elől, hanem az, hogy meglássuk, hogy milyen szép az a valóság, amiben élünk. És az Úr napja az a vasárnap, ami a legtöbb ember számára munkaszüneti nap. A vasárnap nem arra való, hogy a többi napot elfelejtsük, hanem emlékezés az áldás és az élettel való megbékélésnek a napja. Nagyon sokszor, amikor elmegyünk a templomba, talán nem is gondoljuk végig a hetünket, pedig ott van, hogyha időben megérkezünk, le tudunk ülni, végig tudjuk futtatni, hogy mi is történt velünk, miért vagyunk hálásak, és mi az, amit szeretnénk kitörölni az emlékezetünkből, és ehhez kérjük az Isten áldását, hogy a rosszat fel tudjuk dolgozni, szembe tudjunk nézni, hogy Timi mondta, ami nem mindig kellemes önvizsgálatot vagy lelkiismeretvizsgálatot tartani, de mégis meg kell tennünk az Isten segítségével azért, hogy fejlődjünk, azért, hogy növekedjünk. A jóért viszont hálát kell adni. És hogyha valaki ezt nem teszi meg, akkor általában a rossz az mindig gyűl, és a pihenés tulajdonképpen egyfajta menekülés lesz. És éppen ezért valaki nem is tud pihenni, hanem amikor kis pihenő ideje van, akkor is folyamatosan munkát keres magának, hogy elnyomja a pihenés utáni vágyat. Sőt, olyan fáradtság is van, amikor az ember otthon van igazából, tehát nem jár dolgozni, nincsen különös munkája, de mégis elfárad lelkileg, akár a magány, akár a csalódottság, akár a sértettség, akár az öregkornak a nehézségei, vagy egy-egy súlyos betegség, ez is elfáraszthat lelkileg. És most térjünk rá arra, szerintetek, hogyan lehet ezeket a fáradtságokat megoldani? Mi a módszere annak, hogy jól pihenjünk az előttünk álló időszakban például? Tehát hogy tud az ember jól pihenni? Mondjuk, aki fáradt, dolgozik is még a hétköznapokban, jön a nyár, esetleg kiveszi a szabadságát, hogy tud úgy pihenni, hogy a lelke is pihenjen? Milyen módszereket tudnátok ti a saját életetekből ajánlani arra, hogyha valaki jól akar pihenni, akkor hogy tud jól pihenni annak alapján, amiről Ferenc pápa is beszél?
Hát jól pihenni mindenképpen úgy, hogyha fizikális pihenéssel van szerintem egybekötve. Tehát a test és a lélek együtt pihen. Ez nagyon fontos. És hogyha keresztény valaki, tehát hívő, akkor mindenféleképpen fontos, hogy Istent is bevonja a terveibe. Tehát, hogy megkérdezze azt, hogy esetleg adjon lehetőséget, hogy mutassa meg az Úr azt, hogy pihenjen, hova menjen. De általában szerintem nagyon fontos az, hogy nem messzire, csak a magától a lakástól egy picit vagy az erdőbe, vagy a környező parkba tudjon menni sétálni, friss levegőt szinte. Az oxigénre szüksége van a szervezetnek. Tehát én azt javasolnám mindenféleképpen, hogy a lakóhelytől nem távol, tehát mi mondjuk a Büklábánál lakunk, mi könnyű helyzetben vagyunk. Igazából 10 percre van Lillafüred, tehát azt mondjuk, akkor fogom és kimegyek sétálni Lillafüredre, elmegyek a sétányra, és ott ugye a Mária szoborhoz elmegyek, imádkozom egy picit, tehát megpihen a lelkem, a testem is friss levegőt szívok, és hazamegyek. Ez egy ilyen rövidebb pihenő, akár minden nap megtehetem, hogy a Bükkben máshova megyek. De hogyha valaki más jellegű, akkor a lelki gyakorlat, tehát hogyha a lelki pihenést szeretné elsősorban előtérbe helyezni, akkor érdemes egy lelki gyakorlatra befizetni, és oda elmenni, egy picit aktívabban pihenjen lelkileg, úgymond, egy picit foglalkozzon magával, picit rendbe tegye a múltat, vagy amik történtek az elmúlt évben, vagy az elmúlt munkás időszakban, ez fontos. És én még mellette fontosnak tartom, hogy azért legyen hobbing. Na, persze tudom, hogy nagyon kevés rá az idő, de erre mondták mindig, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen, és hogy nyilvánvaló az a rendszeres imádság mellett, ami szerintem alap mindannyiunk. életében. Nagyon fontos, hogy legyen mondjuk egy hobbi, amit szeretünk csinálni, és azáltal is ki tudunk kapcsolódni.
Nekem még ami eszembe jutott egyébként, hogy én nyári időszakban tudom azt megtenni, hogy az olyan könyveket, amik igazán odafigyelést igényelnek, akkor tudom elolvasni. Tehát akkor tudok rájuk több időt szánni, vagy jobban elmélyedni benne, és ilyenkor nyárra általában mindig összegyűjtöm azokat a könyveket, amiből nyilván hát nem mindegyiket sikerül általában megvalósítani, de úgy gondolom, hogy a Jóisten mindig azokat adja a kezembe, amikre éppen szükségem van. Úgyhogy így mindig 2-3 könyvet legalább el tudok olvasni ez alatt az időszak alatt, és érdekes, mert évközben viszont előjönnek a mondatok belőlük, úgyhogy így nagyon hasznos, meg nagyon jó tapasztalás ez is.
Hogyha a hobbira visszatérünk, akkor én is nagyon szeretek olvasni, de elsősorban én a kézi munkát, hímzés, varrás, illetve üvegfestés, gyöngyfűzés, ilyeneket részesítettem előnyben korábban, hát most már azért nyilván nem engedi annyira az időm, de most a hímzéssel próbálkozom, a modern hímzéssel, és például ez is kikapcsol. Próbálok vallási témájú képet hímezni, úgyhogy remélem, hogy sikerül az első.
Még mond Ferenc pápa egy nagyon érdekes dolgot a szabadságról és a pihenésről. Azt mondja, hogy például az irigység tönkreteszi az embernek a pihenését és a lelki szabadságát. Azt mondja, hogy az irigyeknek sárga a lelke, mert sosincs meg bennük a lélek egészséges frissessége. Hát ugye ezt sokszor látjuk egy-egy nyár végén, hogy sokan irigykednek, hogy bezzeg a szomszédom itt volt, bezzeg a rokonom ott volt, bezzeg a nem tudom kicsoda oda ment, itt nyaralt, ennyi pénzt költött, és tényleg sokan beleőrülnek abba, hogy irigykednek másokra, hogy bezzeg a szomszédnak, bezzeg a rokonomnak, bezzeg a barátomnak, és elfelejtünk azzal foglalkozni, hogy bezzeg nekünk. Nekünk is adott az Isten rengeteg lehetőséget, persze mindenkinek más lehetőségeket, de nagyon fontos észrevennünk a saját életünknek a lehetőségeit. Azt mondja a pápa nagyon konkrétan, hogy az irigység elpusztít, elpusztítja az embert. És utána még egyszer azt mondja, hogy ki az, aki nem ismeri az igazi pihenést, aki nem képes szeretni. Azt mondja, hogy a bűnös szokások, az egoizmus távol tartanak bennünket a szeretettől, és képtelenné tesznek a szeretetre. És ezért önmagunk rabjai leszünk, és nem tudunk igazán pihenni, mert állandóan a rossz dolgokkal vagyunk elfoglalva. A harmadik parancsolat szabadulásra hív bennünket, hogy ünnepeljünk a pihenésben. És azt mondja, hogy számunkra, a keresztények számára Jézusra való jövendőlés az, ami az igazi öröm, az igazi szabadság, amely képessé teszi az embert a szeretetre. És a valódi szabadság ez, megtanulni szeretni, elszakadni a birtoklástól, az egoizmustól, és befogadni a szeretet ajándékát, hogy tudjunk örömmel és tisztességgel, szeretettel és hálával szeretni. Mert a legnagyobb szabadságot ugye a megváltótól, Jézus Krisztustól kaptuk, és hogyha ezt minden nap megéljük, akkor tulajdonképpen egy kicsit minden nap megtapasztalhatjuk a szabadságulásnak, vagy a pihenésnek az örömét, ami el is hangzott többször, hogy a lélek igazi pihenésének az örömét. A test pihenéséről nyilván azért nem beszélünk, mert ezt mindenki saját életében tudja, hogy ki mit szeret, hogyan pihenteti a testét alvással, kertészkedéssel, kirándulással, vagy ki hogyan pihenteti a testét. Itt nagyon fontos a léleknek az egészség, amiről még egyszer mondom, Ferenc pápa nagyon sokat beszél, ugye az előbb is, amit idéztem, ugye a léleknek a frissességéről, és tulajdonképpen a pihenésünk, a nyári szabadságunk, vagy egyáltalán a mindennapos pihenésünk akkor lesz jó, akkor lesz egészséges és teljes, hogyha a lelkünk is újra meg újra visszanyeri a frissességét. És azt hiszem, hogy aki ezt már megtapasztalta, az érti és tudja, hogy miről beszélünk. Aki meg még nem tapasztalta meg a léleknek a pihenését, annak nagyon-nagyon ajánljuk azokat, amiről itt beszélgettünk, hogy éljük át, tapasztaljuk meg, hogy nem elég csak a testet pihentetni, mert az még kevés. Pihentetni kell a lelket is, mert a test és a lélek együtt pihen, együtt él és együtt dolgozik. Hát ebben kívánunk mindenkinek a nyári időszakban kellemes elmélyülést, és keressük meg azokat a lehetőségeket, ahol növekedhetünk a szeretetben, a szabadságban, a lelki örömben, a békében, és én hiszem azt, hogy az Isten mindenkinek megadja mindazt, amire őszintén és tiszta szívvel vágyik, de ne felejtsük el, legyünk mentesek az irigykedéstől, hiszen nem kell mindenkinek egyformának lenni, és nem kell mindenkinek ugyanazt kapnia, mert lehet, hogy az egyiknek pihentető, az egyiknek örömteli, a másiknak viszont nem. Legyünk inkább nyitottak arra, hogy felfedezzük azt, hogy milyen gyönyörű világban élünk, ha elmegyünk valahová, tudjunk rácsodálkozni a világnak a szépségeire, és minden nap legyen legalább egy dolog, amiért hálásak vagyunk. Keressük meg, néha ez nehéz, kínkeserves, nem könnyű, de legyen minden nap valami, amit megköszönünk, amiért hálát adunk, és higgyük el, jobbak lesznek a napjaink, egészségesebb lesz a lelkünk, ha tudunk megköszönni, hálát adni, és kifejezni a szeretetünket, és ehhez nem kellenek nagy dolgok, nagyon sokszor elég, hogyha kis és apró dolgokat is teszünk ezen az úton, ahogy Teréz anya mondja, nem kell nagy dolgokat tenni, csak apró dolgokat nagy szeretettel. Ezzel kívánunk mindenkinek a továbbiakban szép nyári időszakot, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra, és adják meg a lelküknek a megújulás és a felfrissülés lehetőségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette, mely a 2024. június 27-i adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Ezzel mai adásunk végéhez értünk. Éjszaka óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 0:05 kezdődik a kultúrkör. Ebben beszámolunk arról, hogy első alkalommal és hagyományteremtő céllal rendezik meg az Edelényi Kastélysziget Kulturális Fesztivált, valamint a Harlekin Bábszínház évadzárójáról is szólunk. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a Kerengő. A Katolikus Karitász országos igazgatójával, Zagyvari Hárdal beszélgetünk. 3:05 a Segíthetünk című műsorunk szól. Újházi Zsuzsanna címzetes rendőrfőtörzs őrmesterrel beszélgetünk, akit a Borsodabói Zemplén Vármegye iskola rendőre címmel tüntettek ki az év elején. Lesz szó a közlekedésbiztonságról, tájékoztató órákról, keve programról, a fizikai és lelki bántalmazásról. Kiderül, mikor érdemes önállóan iskolába engedni a gyermeket, de az elfbár és a snüszti szóba kerül. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Legyünk azon, hogy különbözőségeinket az egység és a közösség, a testvériség és a kiengesztelődés műhelyévé tegyük. Hogy az egyházban mindenki a maga személyes történetével megtanuljon együtt járni a többiekkel. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ezt üzeni az Úr, a mi Istenünk: én fölkentelek népem királyává, megszabadítottalak Saul kezéből, hatalmat adtam neked az ő háza fölött, neked adtam a királyságot, s ha ez még kevés lett volna, sokkal többet is adtam volna neked. Miért vetted hát semmibe szavamat, és miért cselekedtél gonoszat színem előtt? Olvasom Sámuel 2. könyvében. Amen. Amikor a férfi és a nő egyszerre hajlandó arra, hogy közös életet kezdjen, és ezt az akaratukat nyilvánosságra is hozzák, akkor kezdődik el a házasság. Ez azonban még olyan, mint valami újszülött gyermek. Már igazi személyiség, de még gyenge és fejlődésre szorul. Évekbe telik, hogy teljesen kialakuljon. Férfi és nő időnként kemény ellentétbe kerülhetnek. Nem értik meg egymást, nincsenek belátással, nem hajlandók engedni, súlyos szavak hangzanak el, mindketten végtelenül magányosnak, szegénynek és gonosznak érzik magukat. Azt azonban mindketten érzik, hogy egyedül csak a másik segíthet, aki menedék és otthon egy személyben. Újra közel kerülnek egymáshoz, szégyenkeznek nagyra nőtt énjük miatt, s ekkor énjükből újra hátuk mögé vetnek egy darabot örök időkre. De nem csak múltja, hanem a jövője is közös a férnek és a feleségnek. Közös tervekkel, reménységekkel és gondolatokkal, és a közös bizonytalanság érzésével, mert reggel nem tudják, hogy este együtt lesznek-e még. Isten kezében vannak mind a ketten. Ez az a házasság, amely nem bontható fel. És ha egyes pillanatokban még oly hevesen szeretnéd is felbontani, még ha a törvény megengedi is, és az egész világ helyesli is, de ezt a közös múltat nem teheted meg nem történté, és ezt a megerősödött köteléket nem bonthatod fel. Életed minden szálával össze vagy kötve házastársaddal, és házastársad veled. Rabindranath Tagore írta, ki birtokolhatja úgy a szeretetet, hogy nem fizette meg az árát. Ha te nem vagy hajlandó a magadéból adni, akkor az egész világ fukarnak mutatkozik irántad. Uram, húsból és vérből vagyok, és ezért gyenge vagyok. Te tudod, hogy őszintén mondom, hogy nem akarok törvényedtől eltérni, és házastársamhoz hű akarok maradni. Amit te kötöttél össze, ember nem választhatja szét. De hogy erőt ne vegyen rajtam a kísértés, te növeld szeretetemet. Vigyázni akarok, Uram, magamra, uralkodni akarok magamon. Add meg az erőt a helyes döntéshez.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el,